Kedves gyülekezet, először a gyermekekhez fordulnék. Két kisgyermek és egy nagyobb gyermek van itt körünkben. A gyermekeknek általában történeteket szoktunk mondani, és régebbi történeteket, de én egy nagyon rövid jövőbeli történetre szeretném a gyermekeink figyelmét felhívni. És ezt a, hogy most a téma sorozatunkkal az érzelmekkel is összefüggésben legyen, erről a történetről egy mondat ad hírt a Bibliában, és azt szeretném kérni a kisgyermekeinktől, ugye Lidiától, Noától és Tünditől, hogy Timitől, hogy ezt a rövid mondatot jegyezzétek meg. Mégpedig fejből, ha lehetséges, kicsik is, nagyobb gyermekünk is. És ez a mondat Máté Evangélium a 24. fejezet 30. versében így hangzik: és akkor majd sír a föld minden nemzetsége. Ugye ma délelőtt is a sírásról tanultunk, de ez azért csodálatos mondat, mert egy jövőbeli eseményt mond el, és ha mindenki sír, akkor nem lesz különbség majd ember és ember között. És a Biblia azt mondja, de hogy nem lesz, sőt a legnagyobb különbség lesz, mert kétféle sírás van. És akkor majd sír a föld minden nemzetsége. Mit gondoltok, gyerekek, mikor hangzik el ez a mondat? Mikor teljesedik be ez a mondat? Ki tudja a hármatok közül? És akkor majd sír a föld minden nemzetsége. Mikor fog ez a mondat egy jövőbeli eseménybe teljesedni? Na hát akkor nem véletlen, hogy elmondtam ezt a mondatot és ezt a jövőbeli eseményt. Úgy mondta Jézus, hogy amikor majd feltetszik az ember fiának jele az égben, tehát amikor Jézus majd megközelíti a földünket, vagyis Jézus második eljövetelekor, sír majd a föld minden nemzetsége, de épp itt lesz nagy különbség ember és ember között. Mert lesznek, akik az örömtől sírnak, és lesznek, akik a bánattól sírnak. Lesznek, akik azért sírnak, mert megláthatták Jézust, ez volt a szívük vágya, és lesznek, akik azért sírnak, mert látják, hogy Jézus valóban él és létezik, valóban jutalmat jön majd osztani azoknak, akik őt követik, de ők erről a jutalomosztásról lemaradnak. És akkor majd sír a föld minden nemzetsége. Lesznek, akik az örömtől sírnak, hogy íme a mi Istenünk, akit vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában. Ugye az Ézsaiás 25. fejezete is mondja, és lesznek olyanok, akik szomorúságban, bánatban lesznek, hogy miért nem változtak meg az életben, miért nem akartak ők jobb utat választani. És ezért nagyon nagy mondat ez, mert látszólag mindenkire vonatkozik, de valójában mindenkire máshogy vonatkozik. Lesznek, akik örömtől sírnak, lesznek, akik bánattól sírnak. És akkor majd sír a föld minden nemzetsége. Máté 24.30-ból, gyerekek, ezt kérem tőletek, hogy jegyezzétek meg, és gondolkozzatok ezen, hogy a ti életetekben is kétféle sírás van. Az egyik sírás, amikor valamit megbánunk, és mások akarunk lenni, és a második sírás, amikor valami rosszhoz ragaszkodunk, és azt fájlaljuk, hogy azt valaki szóvá tette, vagy azt valaki helytelenítette. És a felnőtteknek is azt ajánlanám most, hogy a Biblia tanulmányunkban az érzelmekről beszélünk, hogy mi most a mai délelőtti Biblia tanulmányunkra olyan történetet válasszunk ki Jézus életéből, ahol nagyon heves érzelmek ragadták el az embereket, és Jézusnak nagyon erős érzelmi megnyilvánulással kellett küzdenie. Vajon melyik volt az a történet Jézus életében, ami a leghevesebb érzelmeket váltotta ki, és hozzá nagyon nagy körben váltotta ki a leghevesebb érzelmeket, majd rámutatok a városra is, ahol ez lezajlódott. Így van, tehát a királlyá tevés, az hol is volt, hova mutassak? Hol akarták Jézust királlyá tenni? Tehát Bétszajda. Miért akarták Bétszajdában? Mi történt ott, ami kiváltotta, hogy Jézus királya akarják tenni Bétszajdában? A kenyér megszapa, az 5000 előtti kenyér, mert két kenyér szaporítása volt Jézusnak, Volt, amikor 4000 férfi, itt azonban 5000 férfi, tehát családtagokkal együtt kb. 15-20 ezer embernek adott kenyeret. Itt van mellettem egy kenyérgyáros, tehát ellenőrizheti, amit mondok. Hogyan is indult az a kenyérszaporítás? Jézus kiket kért, hogy adjanak kenyeret?
Tanítványok.
Tanítványok. És melyik tanítvány jött válaszolni? Melyik tanítvány volt az, akiről tanultunk a múlt negyed évben külön tanulmányban? Fülöp, úgy van. És Fülöp mit mondott, hogy mennyi pénzük van? 200 dénár áru kenyér se lenne elég ezeknek. Tehát ebből az követhet, hogy 200 dénár. Az a 200 dénár körülbelül, emlékeztek rá, a múlt negyed évben tanultuk, hogy mennyi lehet mai forintra átszámítva? Körülbelül 300 ezer forint. Ennyi volt a 12 tanítványnál, gondolom ez egy ilyen egy hónapra való pénzegységük volt. Akkor kérném szépen, aki a kenyeret előkészíti, ti most Ausztriában 300 ezer forintért mennyi kenyeret sütött meg? Körülbelül. Akkor kérném a jó fejszámolókat, hogy ma 300 ezer forintért mennyi kenyeret kapok Magyarországon? 300 forint, akkor 1000 kenyeret. Akkor az 15 ezer embernek elég az 1000 kenyér? Akkor egy-egy szeretet. Egy-egy. De úgy látszik, hogy akkor Jézus sokkal többet adott, mint amit ők tudtak volna venni, mert hány kosár maradt meg, gyerekek? Hány kosarat gyűjtettek össze? Emlékeztek rá? 12 nagy kosár, azért 12 nagy kosárral összegyűjteni, abból azt gondolom, hogy még sok ember lehetett volna még, hát ha nem is ezen, de vagy százan, de azért sok ember lehetett volna még. Na most ez a jelentőség teljes esemény nagyon erős érzelmeket váltott ki az emberekből. Jézus miért nem akar király lenni? Képzeljétek el, talán az emberek azon gondolkoznak, mindenkinek tudott volna ingyen kenyeret adni. És fogott is, vagy adott is volna ingyen kenyeret. Miért nem egy jó ember van egy ország vezetői székében? Miért mindig azok vannak, akik a zsebükbe dugják a pénzt? Miért nem azok vannak, akik adnak az embereknek? Nagyon heves érzelmeket váltott ki. Még másnap is, mert ugye erre aludni kellett egyet. Jézus mit is tett? Emlékeztek, hogy Jézus mit tett ezután? Miért szállította hajóba a tanítványait itt a Genezáreti tó vizére? Hogy nehogy átragadjon rájuk is ez a hangulat, hogy elégedetlenkedjenek, zúgolódjanak. És amikor nagy háborgás lett a tengeren, Jézus mit választott? Milyen módszert, hogy hajnal tájban, de még sötétedéskor a vízen járva közelített hozzájuk. Tehát nagyon sok minden esemény követte még ezt a kenyérszaporítást, illetve a királlyá választás meghiúsítását. És akkor Kapernaumban, a másik oldalon, ahol kikötöttek, tehát ugye közel van itt Kapernaum, nagyon heves vita zajlódott le, és ebből szeretnék idézni János Evangélium a 6. fejezetét, ha felnyitnánk. János Evangélium a 6. fejezetében először a 28. és 29. verseket olvasom, azért is, mert látni való, hogy az emberek érzelmileg ide-oda csapódtak, és az egyik ilyen szélsőségbe csapódás alkalmával nagyon fontos kérdést tettek fel Jézusnak. Máté 6.28. Mondták azért néki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Nagy kérdés ez? Én azt gondolom, az egyik legeslegnagyobb kérdés. Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Mit hallunk ki ebből a kérdésből? Minden kérdésnek, ha jól a mélyére nézünk, azért van egy mögöttes háttere. Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Ki kérdez ilyet? Ma is, ha valaki ezt föltennie, nem tudom, hogy hallottátok már ilyen kérdést, tőlem többször kérdezik ezt, meg tessék nekem megmondani, mit csináljak. Hát akkor most, ha ez így van, ha ez igazság, akkor tessék megmondani, hogy most mit évő legyek. Hallottál már ilyet, Marika?
Szeretné követni,
szeretne változtatni, azt mondja, kérem konkrétan, sőt nekem így is mondták ezt, hogy azért vagyok bajban a kereszténységgel, mert olyan általános dolgok vannak. Én azért megyek el egy jogatan folyamra, elmondják, hogy hogy kell leülnöm, hogy kell levegőt vennem, azt is elmondják, hogy kell a vajat megfőznöm, hogy kell azzal berántandó. Ott legalább konkrétan megmondják, én hazamegyek, pontosan mindent úgy csinálok, hogy megmondanak. Sok ember igényli ezt? Hogy mondják meg, hogy most mit évő legyek. Pontosan mit csinálok, és én azt pontosan végrehajtom, mint a szakácskönyvet is valaki kinyitja, és annyi dekált, olyan módon, olyan sorrendben, és akkor majd egy tökéletes étel fog előállni, mindenkit meg tudok örvendeztetni. Én az életemben is így szeretnék lenni. És mit gondoltok, ha most azért nem olvastam tovább a folytatást, hogy Jézus erre mit fog válaszolni? Pontosan megmond most recepteket? Miért nem mondja meg pontosan Jézus, hogy most menjetek haza, ne kívánjatok királyt, minden héten egyszer gyűjjetek össze szombatnapon, hallgassátok meg az Isten tiszteletet, és utána minden nap komolyan imádkozzatok, és Jézus ezt így elmondhatta volna, nem? Ezt várjátok, hogy Jézus ezt mondja? Miért nem ezt várjuk? Ha most Jézus megjelenne, és azt mondaná, hogy itt vagytok, az én népem vagytok, és most én megmondom nektek, hogy az én eljövetelemre hogyan készüljetek. Elmondaná Jézus szegről, végről pontosan, hogy mindenki ezt vagy te, ezt, te, azt, te, amaszt.
Mert akkor az Istennel való kapcsolatot kerülné el.
Igen. Tehát azt szüntetné meg, amire éppen jött tanítani bennünket. Azért nem mondja meg, és ezért mi is, amikor tőlünk ezt kérdik, hogy most mondd meg, hogy mit csináljak, és mondd meg, akkor hivatkozzunk arra, hogy Jézustól is föltettek nem is egyszer ilyen kérdést, de én leginkább erre hivatkoznék a János 6.28-ra, és arra hivatkoznék, hogy Jézus erre mit válaszol. Most nézzetek bele, felelt Jézus és mondta nékik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Hát ez meglepő válasz. Az emberek azt kérik, hogy mondja meg nekik, hogy mit cselekedjünk. Jézus a cselekvésről semmit nem beszél, viszont azt mondja, hogy semmi jót nem fogtok tudni cselekedni, ha nem hisztek abban, akit az Isten küldött. Mit gondolunk, hogy Jézus miért válaszol erre a kérdésre így?
Cselekedettől beszél, hanem gondolkodtatni próbál. De hogyha azt kivonjuk belőle, akkor nem gondolkodik, hanem automatikusan megcsinálja azt, amit mondanak neki.
Tehát akkor Jézus attól óvta a hallgatóságát, hogy nehogy automatikus legyen a cselekedet gondolkodás nélkül. Igen, de azért Jézus itt nem azt mondta, hogy gondolkodjatok el azon, amit az Isten mond, hanem Jézus pontosan azt mondta, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Mi a hit? Ugye itt sokan már is idézitek a hitre vonatkozó bibliai megfogalmazásokat, ugye a zsidó 11.1-ből, hogy a nem látott dolgokról való meggyőződés, a nem látott dolgokról való bizonyosság, idézitek talán az Efézus levél 2. fejezet 8. versét, hogy a hit nem tőletek van, az Isten ajándéka az. Talán emlékeztek rá, hogy szoktam a két mutató ujjal mutatni, mit mondott Jézus, hogy te végy, de tőlem tűzben megpróbált aranyat. Ugye a hit jelképe a tűzben megpróbált arany, és Jézus ezzel a két egyszerű szó, hogy neked kell, mindenkinek magának kell, de ő tőle venni. Végy tőlem. Ugye, mert általában az élet az így néz ki. Jézus akar adni, és emberek meg máshol keresik a boldogulásukat. És nem találkozik ez a kettő, és ezért mondta Jézus, hogy avagy ha az emberfi eljön, talál-e hitet a földön. Mindenki mondjuk hisz önmagában, hisz a maga terveiben, céljaiban, de nem találkozik azzal, amit Jézus előkészített neki. Tehát ezért mondta Jézus, hogy te végy, de tőlem végy. Tehát ide gyere, ne itt végy, hanem itt végy, tőlem tűzben megpróbált hitet. Látjátok ebből, nekem a hitről különben ez a Jelenések könyve 3. fejezetében található jézusi kijelentés mond a legtöbbet el. Mert ugye ma is beszéltünk a testbeszédről, tehát látjátok, ilyen egyszerűen lehet ezt mutatni, hogy Isten is akar nekünk adni hitet, mindenkinek akar adni hitet, de valahol mi rosszul keressük a megoldásokat, hogy nem találkozunk. Mert a hit az találkozás. A Jóisten is személyre szólóan mindannyiunknak adni akar, de hogyha mi nem ott keressük a hitet, ahol árusítják, emlékeztek a 10 szűz példázatára? Ott is ugye azt mondták a balga szűzek, hogy adjatok nekünk okos szűzek. Tehát az okos szűzek mit mondtak? Hogy menjetek oda, ahol árusítják az olajat, ugye? Tehát mi nem adhatunk olajat, ugye az olaj is a jelkép, a Szentlélek jelképe. Mi nem adhatunk nektek szent lelket, egyik ember a másiknak Istenit nem adhat. Egyik ember a másiknak legfeljebb arra hívhatja a figyelmét, hogy az Istenit itt adják, a Szentírásban adják, az Isten lelke adja. Tehát oda menj, ahol lehet beszerezni. Tehát védj tőlem tűzben megpróbált hitet. Én azt gondolom, sokat gondolkoztam ezzel, hogy miért van olyan kevés igazán hívő ember. Hát Isten mindenkinek akarja adni a hitet, tehát Istenben, Jézus Krisztusban nincs hiba. Miért van olyan kevés hívő ember? És én arra a meglátásra jutottam, hogy azért, mert mi emberek rögtön cselekedni akarunk. Rögtön tenni akarunk, rögtön meg akarjuk mutatni magunkat, hogy mi mire vagyunk képesek. Kevés az az ember, aki eljut oda, hogy először el kell fogadni, és amit elfogadunk, azután lehet továbbadni. A hit az elfogadás. A hit az nem a mi találmányunk. A hit Isten ajándéka, tűzben megpróbált arany. És először el kellene fogadni azt, mint Jézus is azt mondta, hogy ti azt akarjátok, hogy én király legyek. De először nem kellene elfogadni, hogy én ki vagyok és mit akarok? Én nem egy ország királyának jöttem. Én az egész földkerekség megváltójának jöttem. Én nem a politikai életet akarom megváltoztatni. Én nem mindenkinek ingyen kenyeret akarok dugni a szájába. Hanem fogadjátok el azt, amiért én jöttem. Tehát a hit az elfogadás. És figyeljük meg, hogy elfogadni mi emberek nagyon nehezen tudunk. Nagyon nehezen tudunk. És elfogadni azt, amit a Jóisten nekünk ad, ezt tudjuk a legnehezebben, mert nekünk vannak elképzeléseink. Nekünk vannak elképzeléseink. Ki az, aki hívő módon tud élni? Ki az, aki el tudja Istentől fogadni? Hogy nevezzük azt az embert? Lapozzuk fel a Galata levél 5. fejezetét, és ott találunk egy érdekes kifejezést a Galata levél 5. fejezet 24. versében. Talán nagyon jól ismert ige ez, mégis újra lapozzuk fel, mert nagyon fontos ige. Galata 5.24. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ki az, aki képes arra, hogy a maga cselekvés akarását, hogy majd én megmutatom, ki vagyok, majd én megteszem, amit kell tenni, mert hiszen én hiszem, hogy van Isten. Sokan Isten hit leple alatt akarják megtenni a saját egyéni elképzeléseiket. De hogy kezdődik ez a Biblia vers, hogy ki képes arra, hogy a természetét legyőzze, ki képes arra, hogy megfeszítse az indulatait, ki képes arra, hogy a kívánságainak is ellen tudjon mondani? Ehhez Krisztus tulajdonává kell lenned. Krisztuséi. Krisztusé vagy-e? Befogadtad-e Krisztust? Krisztushoz csatlakozol-e? És Krisztusé vagy-e, hogy azt tedd, amit Krisztus kíván? Egyszer volt egy nyári táborunk néhány évvel ezelőtt, és volt egy amerikai előadónk. Tudjátok, hogy hát ilyenkor a nyugatról jött előadók olyan rövid mondatokban fogalmaznak, hogy jól lehessen lefordítani őket, és mindenki megértse őket, és egy nagyon hatásos mondatára emlékszem. Azt mondta, ismeritek azt, hogy Krisztussal mit tettek a Golgotán? Mit tett az emberiség Krisztussal a Golgotán? Megfeszítette. Ez megtörtént. Ezzel már nincs mit megdöbbennünk, csodál. Ez megtörtént, hogy Krisztus itt járt 33 és fél évig, az emberiség nem csak a zsidók, nem csak Annás és Kajafás, meg a tömeg mondta, hogy méltó a halálra, a pogány világ nevében Poncius Pilátus is azt mondta, hogy vigyétek el, feszítsétek meg. Az egész világ azt mondta, hogy Krisztust feszítsék meg. Most neked milyen választásod van? Az, hogy azok mellé állsz, akik megfeszítették, vagy azok mellé állsz, akik fájdalommal elismerik, hogy ezt tettük, de én ezzel nem azonosulok. És te ma nem akarod megfeszíteni Krisztust. Nagyon, nagyon úgy megdöbbentünk, hogy valóban ilyen egyszerű ez a dolog. Hogy most te Krisztus megfeszítői közé állsz, vagy azok közé állsz, akik megbánást tanúsítottak, és elismerték, hogy Krisztus azért engedte magát megfeszíteni, hogy mindenki láthassa, hogy mi van benne, micsoda gyilkos dolgok vannak minden emberben. És ezt most rajtad áll, hogy hova állsz. Krisztus ellen, vagy Krisztus mellett. És akkor mondott még egy mondatot, azt mondja, csak nem leszünk azok között, akik azt mondják, hogy keresztre vele. És akkor már úgy megborzongtunk ott a burzsvai táborban, a sátor, csak nem leszünk azok mellett, akik azt mondják, hogy keresztre vele. Akik a Krisztuséi. Akik a Krisztuséi. Akik a Krisztuséi, annak Krisztus erőt ad, hogy a testet meg tudják feszíteni indulataival és kívánságaival együtt. Ha visszalapozzunk az alapigénkhez, nézzük meg János Evangélium a 28. fejezetében, 6. fejezetében, a 29. vers után, hogy erre mit válaszoltak Jézusnak. Tehát a kérdés ez volt, hogy mit cselekedjünk, hogy az Isten dolgait cselekedjük. Erre a válasz az volt, hogy az az Isten dolga, tehát akkor cselekszitek az Isten cselekedetét, ha hisztek abban, akit ő küldött. Válasz, mondták azért néki, micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássunk és higgyünk néked, mit művelsz? Ami atyáink a mannát ették a pusztában, amint megvan írva, mennyei kenyeret adott enniük. Érdekes válasz volt ez. Mit válaszolt erre a tömeg? Hát mi hinnénk. Na de könnyű volt egykor, 1500 évvel ezelőtt, amikor hullott a manna az égből. Hát az atyáink látták, hogy hull a manna az égből, hát ez mindenki előtt lenyűgöző volt, mindenkit hitre késztetett, mert soha ilyen se azelőtt, se azután nem volt, hogy hullott a manna az égből csak a pusztai vándorlás során. Hát ezért milyen jelt mutatsz nekünk, hogy mi is bele tudjunk kapaszkodni, mint az atyáink régen abba, hogy hullott a manna, és arra persze, hogy hittek. Hát ha most tennél egy ilyesmit, hogyha most te szólnál, hogy ég, nyilatkozzál meg, hújjon a mannát, akkor mindenki inne. Na, ilyet is hallottatok már? Gondolom, kisgyerekkorotoktól fogva hallottatok, hogy ha most a jó Isten megmutatná magát, vagy nekem kinyilatkoztatná magát, vagy tenne egy csodát, vagy tenne ezt, vagy tenne, akkor én hinnék. De hát az életem kopár és szintelen, csoda nincs benne, nagy dolgok nem történnek, mibe is hihetnék én, hogy ezt a föld életet így, ahogy valahogy végig kell élnem. Érzitek az érzelmeknek ezt a hatalmas nagy hullámverését? Jézus mit válaszolt erre? Mondta azért nékik Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Jézus mit válaszolt, hogy hát most nem, nehogy azt mondjátok, hogy Mózes adta nektek a kenyeret, nem Mózes szavára nyílott meg az ég, hanem a mennyei atya tette azt a csodát, de ez a mennyei atya most sokkal nagyobb csodát ad. Most egy olyan kenyeret ad, amely életet ad a világnak. Még ez a kenyérszaporítás se hasonlítható ahhoz, amiben ti belekapaszkodtok, hogy most hát megszaporodott ennyi sok kenyér, hát miért nem teszek ilyen vagy még ennél is nagyobb csodát, hanem az Isten engem adott ennek a világnak, sokkal nagyobbat adott a világnak. Nézzetek meg, hogy ezután megint egy érzelmi hullámzás, jön a 34. vers. Mondták azért néki, Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Miért fejeződött be a manna hullás? Miért van vége ennek a kenyérszaporításnak? Mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Most megint, mint hogyha a tömeg fellelkesedne. Csak nem lehet tudni, hogy amikor a tömeg lelkesedik, akkor rosszabb be, vagy akkor, amikor nem lelkesedik. Ugye, Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Jézus pedig mondta nékik, én vagyok az életnek ama kenyere. Aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. De mondtam néktek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek, minden, amit nékem áld az Atya, én hozzám jő, és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. Tehát Jézus itt mire hivatkozik? Arra hivatkozik, hogy ő hozzá kell mennünk. Ő hozzá kell mennünk személyesen, ő a nagy csoda, ő a mindennap alászálló kenyér, ő az, aki életet ad a világnak, ő az, aki mindannyiunk életében hatalmas csodákat tud elvégezni. Jézus önmagához hív bennünket. És hogy meggondoljátok, a mi életünknek ma is ez a nagy kérdése. Hogy elfelejtkezünk-e Jézusról, vagy tudunk Jézusról, de nem megyünk hozzá, vagy pedig, hogy ténylegesen megyünk-e Jézushoz. Ma is ez a nagy kérdés. Ma is ezért van a hitetlenség, mert sokan lemondanak erről, és azt mondják, hogy lehet, hogy Jézus van, de mit tud változtatni most a helyzetem? Hányszor és hányszor kapom meg előadások végén beszélgetést, hogy igen, hát Jézus van, valahol van, a mennyben van, tudjuk. Na de nekem a 39.500 forintból kell megélni. Vagy nekem ebből és ilyen keretek között. És az emberek azt mondják, hogy hát megoldhatatlan a dolog. Nem is tudok menni Jézushoz. Mit tud rajtam Jézus segíteni? Mit segít ez rajtuk? Bibliai kérdéssel válaszoljunk. Sokan meg tudják, hogy van Jézus, de úgy gondolják, hogy be kell állniuk pártokba, csoportosulásokba, hogy kiharcolják földi eszközökkel, amit Jézus, mivel messze van, ránk bízott, hogy mi keresztény elvek jegyében harcoljuk ki. Most ez a nagy világ összefogás és az egész globalizmus, meg a mi országunk életében is, ez most, hogy a kereszténységet juttassuk diadalra az élet minden területén, figyeljük meg, ugyanezért van. De én a harmadik kategóriára szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy mit jelent Jézushoz menni. Mit jelent a valóságban, a hétköznapokban Jézushoz menni? Megint nagyon ismert igehely, Máté evangélium a 11. fejezetét lapozzuk fel a 28. versnél, mert volt még Jézus életében ugyanilyen érzelmi hullámzás, amit hosszan-hosszan kellett kezelnie. Az egész János 6. fejezete erről szól, de a János 11. fejezete, vagyis a Máté 11. fejezete is erről szól, annak pedig tudjátok, hogy mi volt az előzménye. Nem a kenyérszaporítás, hanem keresztelő János letartóztatása és bebörtönzése is. Az is nagy érzelmi hullámokat vert, és amikor jöttek Jézus János tanítványai, és Jézus az egész nép előtt megfelelt nekik, majd elmentek és a néphez szólt, ezután zárta le ezt a megint nagyon heves érzelmi hullámzáson alapuló találkozását, amikor ezt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtattok és megterheltettetek. Megállok itt egy kicsit az igénél. Régebben hallottam prédikációkat erről, hogy azért kell Jézushoz menni, mert azért fizikailag elég kifárasztó az életünk, és az életünkben nagyon sok terhet kell magunkra vennünk, felnőtt korunkban azért nagyon sok tehertől roskadozunk, és úgy magyarázták ezt, mondom régebben, egy 20-30 évvel ezelőtti prédikációkat visszaidézek, hogy azért kell Jézushoz menni, mert nagyon ki vagyunk fáradva, nagyon meg vagyunk terhelve. Mit gondoltok ez a két kifejezés, hogy megfáradt és megterhelt, ez kire vonatkozik? A fizikailag megfáradt emberekre, tehát a szántóvető, munkás emberekre, akik dolgoznak, sokat dolgoznak, és azokra vonatkozik, vagy az olyan emberekre, akik talán nem is dolgoznak olyan sokat. Lásd a nyugati világ. A nyugati világ most annyira nem dolgozik. A számítógép előtt dolgozik, mondjuk mobiltelefonokkal köti az üzleteket, még nem tudom én milyen munkák vannak a mai világban. Szóval kevesen vannak pékek, ugye?
sokan.
Nagyon kevesen. Pékek, méhészek, tehát akik előállítanak dolgokat, nagyon kevesen vannak, de paraszt emberek itt csak 6-7% már. Úgy gondolom, hogy az, hogy megfáradt és megterhelt, az elsősorban azokra vonatkozik, akik nem tudnak mit kezdeni az életükkel. Akik magukba, tehát nem azt mondta Jézus, hogy kifáradt, azt mondta, hogy megfáradt, még a magyar nyelv is. Nem kifáradt emberekről, nem akik úgy az izzadságot úgy letörlik a homlokukról, hanem magukba belefáradtam, akik nem tudnak mit kezdeni, a belső problémáikkal nem tudnak mit kezdeni. Nem tudják magukat hova elhelyezni, nem tudják, hogy miért élnek, nem tudják, hogy a halál után mi jön. Úgy gondolják, hogy csak annyi az élet, mi is itt küszködünk éjjel-nappal, vagy unatkozunk éjjel és nappal, és utána pedig egyszer elmúlunk. Hát ezért jöttünk a világra, ezért a kín keserves néhány pillanatért, tudatos pillanatért, szóval nem tudnak mit kezdeni, mert nem hisznek az ítéletben, nem hisznek abban, hogy majd minden szem meglátja, és sír a föld minden nemzetsége, nem hisznek abban, hogy lesz örök élet, és hit nélkül az emberek nem tudnak mit kezdeni magukkal. Tehát Jézus mindenkit hív, aki belül ilyen megfáradt és megterhelt, és azt ígéri, nézzetek bele, hogy mit jelent Jézushoz menni. Az első dolog, mit ígér Jézus először? Először Jézus nyugalmat ígér. Tudjátok, hogy a nyugalom a Bibliának egyik könyvében, nagyon régi könyvében, milyen értelemben fordul elő? Emlékeztek a jelenetre, amikor azt mondja az anyósa menyének, hogy egy kis nyugalmat keresnél, nyugalomra vársz. Ki ez az anyósa, ki a menyének mondja? Akkor úgy látja, hogy hát most már minden, megélünk, mert szedett elég árpát is, búzát is, de valami nyugalom, tehát valami boldogság értelmű, ez melyik könyv? Csodálatos könyv, ez mindig buzdítalak benneteket, sokat olvassátok Rút könyvét, mert fölemelő könyv. Tehát Rút könyve a boldogságról úgy beszél, mint nyugalomról. Tehát Jézus először boldogságot akar adni. A boldogság az egy belső megbékélés és nyugalom. Ez nem kis dolog. Tehát Jézus azt mondja, hogy ne kutasd a hátát mögét, hogy én hogyan teszlek téged boldoggá, de én boldoggá tudlak tenni. Nyugalmat tudok adni, békességet tudok adni, de ezt csak én tudom. Jézus máskor azt mondta, hogy olyan békességet adok, amit a világ nem tud adni. Az én békémet adom nektek, az én nyugalmamat adom nektek. Ez egy hatalmas dolog. Már erről külön el lehetne beszélni, de Jézus először is boldogságot, békességet, nyugalmat ígér. Aki hozzá megy, annak békés, nyugodt élete kell, hogy legyen. Lehet, hogy nem lesz neki gazdag élete, de a Jób könyvében olvassuk ezt a kijelentést, ha az előbbi állapotot szegényes volt, a mostani gazdag lesz nagyon. Nem így hangzik. Jób könyve elején van ez a mondat a 8. fejezetben, ha az előbbi állapotot szegényes volt, a mostani boldog lesz nagyon. Ezt a régiek is tudták, hogy a szegénységnek az ellentéte nem a gazdagság. A szegénységnek, a nyomorúságnak az ellentéte a boldogság. De azt Isten úgy éri el, hogy lehet, hogy nem vesz ki bennünket a szegénységből. De úgy éri el, hogy belül bennünket boldoggá, békésé tesz. Jézusnak ez az első ígérete. Ez biztos. Aki ő hozzá megy, az boldog, békés, belsőleg letisztult életet fog élni. Nézzétek meg a második dolgot. Itt Jézus elmondja, hogy majd aki hozzá megy, annak mit fog mondani. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Nekem ebben az igében az a megdöbbentő, hogy kétszer beszél nyugalomról. Először akkor, amikor hozzámész, másodszor akkor pedig, hogyha a munkájába beállsz. Ez két különböző nyugalom. Mert ugye az első nyugalom az, hogyha már elhatározod magadat, hogy hozzámész, és nem másoknak kesergesz, nem magadban akarod megoldani az életed problémáit, hanem kiöntöd, a szívedet, mint vizet az Isten előtt, Jeremiás síralmai második fejezetében. Igen, hozzá, először a nagyon nagy döntés, hogy én hozzá megyek, nem a szomszédnak, nem a barátnak, nem magamnak mondom el százszor a problémáját, hozzá megyek, és állhatatosan hozzá megyek. De a második nyugalomra is szükségünk van, mert úgy tűnik, hogy az ember nyugalmát itt a Földön sok minden fölboríthatja. Akkor is, hogyha Jézushoz megyünk, azután is jön sok zavaró tényező az életünkben. De mikorra is ígéri a második nyugalmat Jézus? Ha fölvesszük magunkra az ő igáját. Ez egy elég furcsa dolog. Hát, hogyha igát veszek a nyakamba, arra mondja, hogy majd egy még nagyobb nyugalom lesz az osztályrészen. Az első hallása ez képtelenség. Hát igát fölvenni az újabb teher. Hát akkor mitől szabadultam meg, hogyha ő újabb terhet akar adni a nyakamba? Kedves gyülekezet, nagyon komolyan kell vennünk ezt, hogy Jézus hogyan akar bennünket gyógyítani, hogyha hozzá megyünk. Jézus úgy tud csak bennünket gyógyítani, ha elfogadjuk a tőle jövő feladatokat. Jézus nem tud feladat nélkül gyógyítani. Nem tud munka nélkül gyógyítani. Tehát olyan keresztény, aki beül a gyülekezetbe és ott van, de nem vesz magára igát, nem akarja megtanulni az igaviselés során a szelídséget és alázatos szívűséget, el fogja veszteni azt a nyugalmat, amit először kapott, amikor Jézusra rátalált. Tehát értsük meg, hogy Jézus csak úgy tudja a nyugalmunkat fokozni, ha igát ad a nyakunkba, ha feladatot, munkát ad nekünk. Én úgy gondolom, hogy ha az ökrök meg a lovak beszélni tudnának, és szóra fakadhatnának, akkor azt mondanák, hogy vegyetek ki már bennünket az istállóból. Hát nekünk nem az az életünk, hogy állandóan az istállóba tanyázzunk. Hadd menjünk a szabadra, hadd szántsuk fel a földet, hadd hasítson az eke bele a földbe, hadd üljenek ránk az emberek, hadd vágtassanak előre, mert ha mi ökrök és lovak vagyunk, nem állandóan az istállóban akarunk lenni. Az állatokra mikor tesz igát az ember? Azért tesz igát az ember, hogy megnehezítse a sorsukat. Sokszor ugye azt mondja, hogy viselem ezt az igát, viselem. Az iga az olyan negatív kijelentés az életben. Na de én úgy gondolom, szerény mezőgazdasági tapasztalataim nyomán, hogy az igát azért készít az ember, hogy ha abba az igába az a két, vagy akár csak egy, de általában kettős igát szoktak készíteni, hogyha a két szarvasmarha, vagy ökör, vagy ló húzza azt a szekeret, vagy azt az ekét, akkor közösen jobban eloszlik a súly, és könnyebben megy, mert összeadódik a két erő, és könnyebben, tehát a kettőből egy lesz, és könnyebben szántja föl a földet. Kedves gyülekezet, ha mi nem a feladatokat, a szolgálatokat látjuk magunk előtt, hanem sokszor van ez így, hogy a magunk elképzeléseit, a magunk sérelmeit, a magunk nem tudom én mit, sokszor azt veszem észre, hogy egy gyülekezetben megbeszélünk dolgokat, inkább azzal kell számolni, hogy kinek mi a baja, kinek mi a bánata, kinek mi a sérelme, mint az, hogy mi a tényleges munka. Sokszor országos küldött gyűléseken szeretném percre lebontani, hogy mennyit foglalkozunk egyéni problémákkal, vagy emberi bajokkal, és mennyit foglalkozunk azzal, hogy az országunkban hol vannak fehérfoltok, hova kellene még elmenni, figyeljétek meg, hogy hány százalékos arány jön neki. Hány százalékban foglalkozunk egyéni problémákkal. Nem tudom, hogy közületek járnak-e fel például tanácsadó testületi ülésekre, hát ott a tanácsadó testületben is mindig vannak napirendi pontok, egyik napirendi pont, hogy hogyan kell itt békességet teremteni, másoknál hogy kell a civakodást megszüntetni, a harmadiknál hogy kell egy problémát, és a 10 közül van 8 ilyen pont, és a végén már az arról beszélni, hogy na de kérem, hát hova megyünk előre? Hol kell összesíteni az erőnket? Hol kell az igába beletenni mindenkinek? Tegye bele ez a terület is, az is, fogjunk össze, hogy valamit meg tudjunk csinálni. Egyszer, amikor az egyik gyülekezetünk bérleti jogát le kellett volna mondani, sok száz ok miatt, hát valaki előállt, hogy hát nem lehetne összefogni, hogy most ez már nem bírja, de akkor adjon össze ez, meg az, meg amaz, és 5-6 szervezet vagy egység a közösségünk összead, szerencsére hallgattak erre, és azóta működik nagyon szépen, mert 5-6-an, nem tudom, 10-10 ezer forintot, egyik gyülekezet ennyit, másik osztály annyit, harmadik bizottság amennyit, és már is megy előre a dolog. Tehát Jézus azt mondja nekünk, hogy ő feladatokkal fog megkeresni bennünket. A mi gyógyulásunknak, a mi előremenetelünknek a legfőbb alapja az, hogy elfogadjuk el a tőle jövő munkát. És közben hajlandó vagyunk-e tanulni? Hajlandók vagyunk-e tőle tanulni? Tehát figyeljétek meg, megyünk hozzá, elfogadjuk-e a feladatokat, és hajlandó vagyunk állandóan tanuló készségbe tartani magunkat. Mert rettentes dolog az, amikor valakire azt mondják, hogy nem tanult, és nem is akar tanulni. Lelki értelemben ez borzalmas, nem? Tanároknak nem ez a borzalmas, amikor látják, hogy egy gyerek nem akar tanulni. Nem az, hogy nincs esze, mert az, hogy nincs esze, ugye a nővéremet mindig butának mondták, és én mindig azzal vigasztaltam, hogy mondom, nővérkém, én butább vagyok nálad, mert te lehet, hogy abba vagy buta, de én még három annyiba vagyok buta. Tehát a butaság, mint kifejezés, az egy nagyon illetéktelen kifejezés, mert mindenki valamibe buta, nem? Én olyasmit soha nem mondanék senkire, hogy buta. Hát ki az az ember, aki csak egy dologba buta? Hát én egyszer egyik mesterünk mondta a közösségből, hogy ő mindenhez ér, de két dologhoz nem ért. Férfi volt az illető, azt mondta, hogy a szabásvarrásba teljes butaság övezi, teljes sötétség, szabásvarrásból vegyék ki, mert azt se tudja, hogy hogy kell kicentizni azt a ruhát. A másik pedig, ami megdöbbentő volt, mert az illető értett a hegesztéshez, lakatossághoz, kőművességhez, kubikuláshoz, minden, azt mondta, hogy ő a festéshez nem ért. Hát mondom, a festés, én buta vagyok, de a festéshez még valamennyit értek, hogy így kell valamit, ugye a korongecsettel, vagy a nem tudom, teddy hengerrel lehúzni. Azt mondja, hogy ő nem ért. Ehhez a két dologba buta. Én azt gondolom, hogy mindenki az életben, aki elfogadja a jó Istentől a feladatot, és aki tanulni akar, az nem lehet buta. Az nem lehet hozzá nem értő. Isten mindenkit megtanít arra, hogy hogy kell lelkeket menteni. És azt mondja befejezésül Jézus, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Nem lehet nehéz a teher. Az iga nem lehet nehéz, nem azért van kitalálva, hogy megnehezítsen, hanem azért van kitalálva, hogy megkönnyítsen. Kedves gyülekezet, amikor csak ennyit átvettünk a János Evangélium a 6. fejezetéből, mert úgy buzdítanálak benneteket, hogy a 4 evangéliumban a legmunkásabb bibliaolvasásra mikor kerül a sor, a legnehezebb fejezetek, a János Evangéliumában ezek a fejezetek, meg a Jézus búcsú beszédei. A többi evangéliumban a példázatok, az egyszerű történetek, jó, azoknak is a mélyére kell nézni, azokat is meg kell érteni, de amikor az emberekben ez a hullámzás, hogy először azt mondja, hogy mit tegyünk, akkor vissza kell őket fogni, ne tegyetek, fogadjatok el. Ja, azt akkor elfogadunk, de hát mit tudsz mutatni, amit elfogadjuk? Akkor rá kell vezetni őket arra, hogy most nem a manna, meg nem a testi kenyér, hanem én. Én a megváltó, engem kéne elfogadni. Az életben az emberek sok minden nagy dolgot el tudnak fogadni, ha ajándék, de egy másik embert elfogadni. Elfogadni legnehezebben az embereket fogadják el, nem? Főleg, ha valaki akar valamit. Azt mondják, hogy miért akarja? Miért ő akarja? Miért így akarja? Szinte lehetetlennek tűnő dolog. Szinte azt mondjuk, hogy az emberiség meg kellett, hogy feszítse Krisztust. Nem akarták elfogadni. De kedves testvérek, mi rajtunk az áll, hogy Krisztus mellett vagyunk, vagy Krisztus ellen. Ha Krisztus mellett vagyunk, ez miben fejeződik ki? Az, hogy mondjuk, hogy Krisztus mellett vagyunk. Azt hiszem, ha Krisztus mellett vagyunk, abban fejeződik ki, hogy a problémáinkat hozzá visszük-e vagy sem. Ez az első. Komolyan oda vinni ő hozzá az imában. A második, hogy elfogadom-e, hogy Krisztus feladatot akar adni nekem. Megállok még egy pillanatra, biztos emlékeztek, egy kis képeslap mennyiszer terjedt köreinkben olyan nyomok voltak rajta. lábnyomok. Hogy hát egyedül voltam. Dehogy egyedül, hát én vittelek a hátamon. Akarsz-e vinni embereket a hátadon? Ismeritek azt a történetet, ami állítólag valós történet, nem kitalált történet, hogy valaki megy a hóviharban, és már lemond az életéről, hogy meg fog fagyni. Mondja a társának, hogy ketten mennek, hogy roskadjunk itt, nem bírunk. És akkor kisvártatva meglátnak egy harmadik embert, aki ott már összerogyott. És akkor azt mondja az egyik a másiknak, hogy hát segítsünk rajta. Hát ezen magamon nem tudok segíteni, hogy segítenek rajta. Ott már összerogyva is. Az, aki segíteni akar a másikor, oda megy, mást megmentve önmagát is megment. Hogy a másikat a hátára veszi, önmagát is megment. Ezt kéri tőlünk Jézus. Erre akar nekünk adni kegyelmet és erőt. Nem arról, hogy csak mi kijöjjünk a nehézségből, arról, hogy másokat segítve jöjjünk ki a nehézségből. Másokat segítve jöjjünk ki a nehézségből. És akkor kétszer ígéri meg a nyugalmat. Először, amikor hozzámegyünk, és másodszor akkor, amikor megtanuljuk, hogy ővele együtt más életet élhetünk. Kedves gyülekezet, azt gondolom, hogy mindannyiunknak ebből az alapigéből kiindulva van mit elgondolkoznunk, hogy a gyerekeinknek mondott igéhez visszatérjünk, hogy mi örömmel sírjunk majd. Mindenki sírni fog. Hogy mi örömmel sírjunk. Hogy találkozhatunk azzal a valakivel, aki itt élt a Földön, és ezeket a tanításait ő maga mutatta be az életével. Ő mindig az Atyához ment, az egész életben feladatot látott, és ő megosztva akarta akkor is tenni, és ma is hitáltal mindannyiunk segítőtársa akar lenni, és meg akarja osztani velünk ezeket a terheket. Ezért gyönyörűséges, és ezért könnyű. Jó Isten, tegye maradandóvá ezeket az igéket, és segítsen, hogy a Biblia tanulmányunkban majd a következő héten, amiről fogunk tanulni, hogy ma a világ egy öncélú, önzésre beállított világ, egyedül azoknak az érzelmeknek akar élni, amelyekről úgy gondolja, hogy emberileg jók. Ma a világ nem a feladatnak akar élni. Nem az emberek megsegítésének akar élni, hanem ma a világ elé reklámként ezt teszik, hogy hát önmagad legyél az, aki akarsz lenni. Másokkal nem kell törődni. Magad valósítsd meg magadat. Mi ennek épp az ellenkezőjét kell, hogy hirdessük az életünkkel és a szavainkkal. Jézus Krisztus magatartása, ami világunkban valóban kiérezi az ellentétet két pólus között. Krisztussal vagy Krisztus ellen? Azokkal vagy, akik megfeszítették őt, vagy azokkal vagy, akik megbánva ezt az ő életére törekszenek. Segítsen bennünket a jó Isten, hogy mi a jobbik részt válasszuk magunknak. Amen. Köszönjük, jóságos Istenünk, hogy semmi bonyolult dolgot nem kérsz tőlünk, semmi ember feletti. Csak azt, hogy hozzád menjünk, és a veled való találkozásban ígéred a nagy csodát, hogyha mi időt szánunk arra, hogy kijöntjük szívünket te előtted, ha tartózkodunk a te közeledben, ha őszintén feltárjuk gondjainkat, de örömeinket is, te ott leszel és titokzatos módon majd utat mutatsz mindannyiunknak az életben. Köszönjük, hogy ez az útmutatás, ez békességet, boldogságot hoz nekünk, de azt is köszönjük Istenünk, hogy megmaradjon a békességünk és boldogságunk, de feladatokat adsz nekünk. Köszönjük azt is, hogy a feladatok közben, amikor csetlünk, botlunk, hibázunk, egymással is sokszor szembe kerülünk, te azt kéred tőlünk, hogy tanuljunk te tőled, és béküljünk meg veled és egymással is, és akkor te egy még nagyobb nyugalmat, még nagyobb bölcsességet és boldogságot tudsz nekünk adni. Köszönjük, hogy a te igád nem arra való, hogy megnezíts az életünket. Mi se azért teszünk igát az állatok nyakába, hanem köszönjük, hogy ez az iga gyönyörűséges és könnyű, és erről tapasztalatot is tudunk szerezni. Add nekünk ezeket a tapasztalatokat, jóságos Urunk, hogy melletted maradjunk, és amikor te eljössz az ég felhőiben, akkor mi az örömtől sírjunk majd mindazokkal együtt, akik majd feltámadandók lesznek, akik neked szolgáltak, akik a te igádat viselték, és akik veled akartak találkozni. Segítsél meg bennünket, mindannyiunkat ebben, hogy elérjük ezt a boldogító célt. Jézusunk kegyelméből. Amen. Amen.